Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Vasárnapi adásunk témája. Stúdió beszélgetés Molnár Antal történésszel, a Pápai Történettudományi Bizottság tagjával a magyar jezsuiták történetéről. A rendalapító Szent Ignác 1521-ben történt megsebesülésének és megtérésének emlékére a Jézus Társasága az 1551-2021 közötti időszakot Szent Ignác 500 mottóval rendi jubileumi évnek hirdette meg 2021-re. A Magyar Jezsuita Rendtartomány színes történelmi albumot jelentetett meg az alkalomra, amelyről a kötet egyik szerzőjeként is kérdezzük Molnár Antal történészt. Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Molnár Antal történészt, aki, amikor megérkezett Rómába, egy nagy és vastag könyvet hozott nekem ajándékba, aminek a címe Jezsuiták Magyarországon a kezdetektől napjainkig. Erről a csodáról szeretnénk beszélni, mert nem csak egy könyv, amelyben sok értékes információ van, hanem egy olyan könyv, amit majd ő bemutat. Erre kérek most, kedves Antal.
Igen, köszönöm szépen. Igazában véve a postás szerepét játszottam, hiszen a könyvet a jezsuita kiadó adta ki. Én csak elhoztam, de azért némi közöm nekem is van hozzá. Az első fejezetet azt én írtam, a 16. századi történelmét a társaságnak, a magyarországi megtelepedést és az első kollégiumokat Nagyszombatban és Erdélyben. A könyv az tényleg fantasztikus, hogy megértsük a létrejöttének a történetét, érdemes visszatekinteni egy körülbelül 10 évvel ezelőtti időszakra, amikor Forrai Tamás provinciális atya vetette fel egy ilyen összefoglaló, képes, a szakmának is újat mondó, de a nagy közönség és elsősorban maguknak a rendtagok számára is releváns műnek az ötletét, és nagyon sokat is tett azért, hogy ez megvalósuljon. Ennek volt egy háttere is, akkor folytak tárgyalások a magyar rendtartománynak az integrációjáról egyfajta közép-európai nagy rendtartományba, és nagyon fontos lett volna, hogy mind a magyar rendtagoknak az identitását megerősítse egy közös rendtartományban, mint pedig az új társaknak, az új jezsuita rendtársaknak, akikkel egyesülne a magyar rendtartomány, azok számára is lenne útmutató legyen, és azok a magyar jezsuiták, akikkel most már együtt élnek. Ez végül nem valósult meg, de a könyv ötlete az megmaradt, és a következő tartományfőnök Vizi Elemér volt az, aki végül is hát ezt a könyvet mondjuk kihajtotta a mindig a határidő, meg időzavarban és határidő problémákkal küszködő szerzőkből, tehát az ő álhatatosságának köszönhető, én azt gondolom, hogy ez a kötet a Szent Ignác 500 programsorozat egy részeként napvilágot látott.
Milyen részekből áll a könyv, és milyen módon épül fel az egyes korszakoknak a tárgyalása?
A könyv az igazában véve egy klasszikus, kronológikus rendben épül föl, tehát a kezdeteknél kezdődik, és a napjainknál végződik, ahogy az alcím is mondja, de ezen belül szerintem egy egészen fantasztikus munka született, ami részben persze a történészek érdeme, akik ezt írták, de nagyon nagy részt a szerkesztőké, akik viszont nem történészek. Én azt hiszem, hogy ilyen szempontból ez a kötet valóban példaértékű. Ha történész szerkeszt egy könyvet, akkor általában egyetlen adatot sem akar belőle kihagyni, és lényegében egy szöveg folyammá válik, amit ő meg a kollégák adott esetben élveznek, de a nagy közönség számára feltétlenül unalmas. Hát ez a könyv csak nem unalmas, mert akik szerkesztették, Szokor Réka és Szőnyi Szilárd, ők nem történészek, hanem kommunikációs média szakemberek, akik arra figyeltek külsősként, mármint nem jezsuita külsősként, hiszen a rend munkatársai, hanem történész külsősként, hogy ez számukra is élvezhető legyen ez a könyv, és számukra is érdekes, így aztán egy rendkívül gazdagon illusztrált táblázatokkal, grafikonokkal, fantasztikusan ötletes térképekkel, sőt, egy jezsuita atya karikatúráival gazdagított kötet lesz, amit egész egyszerűen nem lehet letenni, nem csak azért, mert olyan nehéz, hanem azért is, mert olyan fantasztikusan érdekes és szellemes.
Induljunk ki az kezdetektől a könyv adataira, hogy és éppen te írtad ezt az első fejezetet. Hogyan született meg, mondjuk így, a magyar rendtartomány, bár ez nem is volt annyira magyar rendtartomány?
Igen, hát 1909-ig nincsen önálló magyar rendtartomány, addig az osztrák provincia, majd később a 19. századtól osztrák magyar provinciának a része volt a magyar jezsuita rendházak, ennek a részeként működtek. Igazában véve az első évszázad, a 16. század, ami nem is egy egész évszázad, hiszen az 1550-es években kezdődik, az a, én azt hiszem, hogy az a gondviselés működésének a története. Tudnélik, a rend rendkívül nagy ambíciókkal indult Közép-Európában is, és így Magyarországon is, de általában hiányoztak a feltételek egy komolyabb alapvetésre, ugyanis pontosan azért, hogy a ingyenesen tudja végezni egy jezsuita kollégium az oktató, nevelő és lelkipásztori munkáját, ezért nagyon komoly alapítványokra is egy folyamatos társadalmi támogatásra volt szükség, és ez egy lényegében 90%-ig protestánsá vált országban, ez nagyon nehezen született meg. Két nagy kezdeményezés volt, Alá Miklós esztergomi érseki Nagyszombatban, és Bátor István erdélyi fejedelem és lengyel királyi az erdélyi fejedelemségben, és igazából mind a kettő elbukott. Tehát lényegében nem sikerült állandósítani egyiket sem.
Elindult csak
aztán végül megszűnt, mert nem volt meg a támogatás, nagyon sokan ellenezték a rend működését, úgy a protestánsok, hiszen hát látták azt a fantasztikus hatékonyságot, amivel működtek, és ennek ellenére egy szinte föld alatti kis rendházban, Vágsellyén a rend túlélte ezt a 16. századot, és ebből a vágsellyei, illetve erdélyi vetésből az ott hivatást nyert és ott a rendbe belépett személyek indították el a 17. századi nagy fellendülést. Tehát ez egy fantasztikus történet, hogy bár a nagy intézmények összecsuklanak, egy kis patak megmarad, és az a kis patak utána a 17. században folyammá duzzad. Tehát ilyen szempontból ez egy nagyon érdekes és tanúságos történet.
Igen, a nagyszombati indulásról picit bővebben.
Igen, 1561-ben alapítja meg Olá Miklós a nagyszombati kollégiumot, amelynek hát a nagy nehézsége az volt, hogy akkor még nincsenek magyar rendtagok. Ugye egy magyar környezetben működik, de lényegében egy nemzetközi ház, nagyon kevés magyarral, ugye a leghíresebb Hernád Péter, aki viszont fiatalon meghalt, és igazában véve, amikor meghal az érsek, és utána leég a kollégium, akkor lényegében nem tud tovább működni. És ez egy nagyon jó kezdet volt, mert például kiderült belőle, hogy Nagyszombatnak mekkora súlya van a király Magyarországon, és hogy egy milyen fontos központként szolgálhat majd a jövőben. Tehát egy ilyen tulajdonképpen egy nagy próba volt. Az erdélyi fejedelemségben a jezsuiták 1579-ben telepednek meg. Ez egy hosszú történet, ugyanis nem az osztrák rendtartomány küld oda jezsuitákat, több kérés ellenére sem sikerült megnyerni az osztrák tartományfőnököt erre, hanem végül Lengyelországból hív Bátor István, aki aztán lengyel király is lesz, tehát, hogy igazában véve ez megint a közelség, a politikai kapcsolat, a megvalósíthatóság története az erdélyi misszió, és hát a király, az erdélyi fejedelem és király halála után ennek is ugye vége szakad, kiűzik őket, aztán visszahívják, megint kiűzik, ez egy eléggé zaklatott történet, de azért nagyon fontos, mert az erdélyek megismerik a jezsuitákat, és igazából ezt teremtette meg részben az alapot, mint említettem, a 17. századi nagy virágzáshoz, ne felejtjük el, Pázmány Péter is itt lép be a jezsuita rendbe, és itt megy ki aztán a krakkói noviciátusba, tehát itt indul el a pázmányi nagy történet, másrészt pedig az erdélyi katolikusoknak is egy nagyon erős öntudatot ad, és utána a 17. század elején Bethlen Gábor támogatásával végül is vissza tudnak jönni a jezsuiták, és lényegében az 1660-as évekig működnek, és igazából véve utána is, de titokban. Tehát van egy erdélyi folyamatosság, és nagyon-nagyon fontos szerepet játszanak, ugye a kolozsvári iskolájuk, ami hát majdnem egyetem lett Bátor István alatt, majd pedig a kolozsmonostori gimnázium, aminéről sok nagyon szép és nagyon érdekes forrásunk maradt fenn. Nagyon-nagyon sok diákja volt, több száz diákja volt, és egy például fennmaradt a Mária Kongregációs album az erdélyi fejedelemség korából, ebből látjuk, hogy ez egy nagyon-nagyon szépen működő tanintézmény volt.
Szatmárra mikor mentek?
Szatmár az már később, a 17. század második fele.
Nagyszombat bár kudarc a kezdés szempontjából, mégis jövőt hordoz. Miként?
Hát ugyanúgy, tehát tulajdonképpen az erdélyi szál ér el Nagyszombatba, hiszen Pázmány Péter Erdélyben lépett be a jezsuita rendben, és utána ő az, aki visszatér Magyarországra, ugye több kitérő után tanul Rómában, majd Grácsban. Tanárkodik Grácsban, így van, és utána visszatér Magyarországba, a missziókban működik, és hát egy fantasztikus tehetségű ember, ezt a kortársak is pontosan látták, tehát igazából véve neki óriási szerepe van a magyar prózai nyelv megteremtésében, hiszen hát fantasztikus mennyiségű és minőségű és nyelvi erejű művet hagyott hátra, emellett rendkívül jó politikus volt, tehát egészen döbbenetes a legújabb kutatások tárták fel, hogy mennyire jól mozgott a politikai mezőben, mindig pontosan érezte azt, hogy az egyház érdekében meddig kell elmennie, kivel kell szövetséget kötnie, tehát ebben is azt lehet mondani, hogy zseniális volt, és zseniális volt egyház szervezőként is. És ő ugye, mint jezsuita, pontosan tudta, hogy mit ér a jezsuita rend, és azt is tudta, hogy ha ő azt szeretné, hogy Magyarországon a katolikus egyház abból a törpe minoritásból és teljesen visszaszorított helyzetből, amelyben a 16-17. Század fordulóján volt, újra pozíciókat nyerjen, és megindulhasson egyfajta katolikus reform, katolikus megújulás, aznak egyetlen egy eszköze van, ebben az időszakban a jezsuita rend. Tehát vagy jezsuiták, vagy az egyház elbukott Magyarországon, és ő ezt rendkívül tudatosan és megáltalkodottan képviseli ezt az eszmét.
Miért nem lehetett számítani akkor a többi rendre? Ferencesek, akik nagyjából jelen voltak a török hódoltság alatt is.
Végül is a 16. század végére kettő rend marad meg Magyarországon, ugye most a jezsuitákat ne számoljuk, mert az egy új rend. A pálosok, akik ekkor már nagyon kevesen vannak, komoly fegyelmi problémáik vannak, tehát abszolút marginalizálódtak, és a ferencesek, akik nem marginalizálódtak, de szintén nagyon kevesen voltak, illetve nem foglalkoztak, tehát ők pasztorális tevékenységet folytattak, de elsősorban például Erdélyben és a hódoltság voltak jelen, és nem a magyar királyságban, paradox módon. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ő igazából
hát az ott nagy szükség volt,
egyrészt szükség volt rá, másrészt pedig ott tudtak olyan formán működni, hogy a kegyurak nem zargatták őket. Mert a magyar királyságban ugye a protestánssá vált kegyurak birtokairól el kellett menniük, és a török alatt meg tudták magukat húzni. Tehát ez nagyon érdekes, hogy Szegedre meg Gyöngyösre húzódnak vissza, illetve Csíksomlyóra. Ezek a rendházaik. Persze vannak máshol is, van a másik rendtartománynak Varaszon, Pozsonyban, Sopronban háza, de hát ezek, tehát ők is nagyon kevesen vannak. Gondoljunk bele, a 16. század legelején nagyjából majdnem 3000 ferences él Magyarországon, 2500. 100 év múlva, a 16. század legvégén, 17. század elején nagyjából 70 ferences él a két rendtartományban. Tehát azért, ha belegondolunk, ők is borzasztó kevesebb voltak, rájuk nem épülhetett ez a katolikus megújulás, és a ferencesek nem foglalkoztak például oktatási tevékenységgel olyan értelemben, mint a jezsuiták, akik nyilván is iskolákat működtettek, és Pázmány ebben látta az iskolában, a képzésben, a fiatalok katolikus szocializációjában, és annak a fajta magas jezsuita művelődési eszménynek a képviseletében látta a megújulás lehetőségét, és ezért tett meg mindent, hogy minél több jezsuita rendházat alapítson, azon szerzetes rendeknek a javaiból, amelyek ekkor már nem működtek, főleg a bencések és a ciszterciéknek a nagy birtokait próbálta erre a célra, meg prépostságokat, társaskáptalani jövedelmeket erre a célra összpontosítani. Igazából ez jelentette azt az anyagi bázist, amire építve a jezsuiták meg tudták kezdeni a működésüket Magyarországon.
Hogy írt el a jezsuita rend a ország egészének a átszervezését, vagy újraszervezését a katolikus hit szempontjából?
Ez egy rendkívül tudatos munka volt, ugye Pázmány kezdi ezt el. Ő neki az volt a nagy terve, hogy kell egy nagy bázis Nyugat-Magyarországon, ez lett volna Nagyszombat, és kell egy nagy bázis Kelet-Magyarországon, ez lett volna a homonnai jezsuita kollégium, és ezekből indul majd ki a nagy térítő tevékenység, akár egyébként a Kárpátokon túlra is, gondoljunk csak a homonna majd Ungvár szerepére a Keleti Egyház Egyesülésében, tehát az Egyházi Unióban később, ugye 1646-ban Ungvári Unió. És igazában véve, amikor ez a két bázis, ugye a keleti bázis az elbukik, tehát az már jóval később tud aztán újra feltámadni, amikor megalapítja 1615-ben még Forgács Ferenc érsek a nagyszombati kollégiumot, az lesz a magyarországi katolikus megújulásnak a motorja, és ettől kezdve mind a katolikus főpapok, főurak, mind maga Pázmány érsek tudatosan próbálja az országot, király Magyarországot teleszórni jezsuita rendházakkal, hogy egy viszonylag egységes szerkezetben álljon föl a jezsuita rend Magyarországon, és minden országrésznek legyen egy jezsuita kollégiuma. Ő nagyon erőltette például Pázmány a szepességi alapítást, ami végül megalakult, de nem lett egy olyan fontos központ, de például Győr, a másik, az egy nagyon-nagyon fontos iskola és lelkipásztori központ is lett.
A török hódoltság területén meddig tud elérni?
Már 1612-ben megjelennek a magyar jezsuiták a török hódoltságban, és Pécset majd később Gyöngyösen alapítanak missziót, ami egészen a török uralom végig fennállt, a gyöngyösi gimnázium.
És hogyan tudják ezt megtenni politikailag?
A törökkel egyezkedve, végülis a török nagy csalódás, mert először azt gondolják, hogy a török jobban támogatja majd őket, mint a protestánsok. Ez természetesen ebben a formában nem igaz, de meg tudják őrizni a missziós telepeiket, ugye először Pécset, onnan kiindulva aztán a század közepén Andocs Miskolcson, a Somogy megyében, az ottani katolikusok számára, és 1634-től pedig Gyöngyösön alakul meg egy rendház. A gyöngyösi jezsuita rendház a török hódoltság, de talán az egész oszmán birodalomnak ebben az időszakban a legnagyobb középiskolája. Vannak olyan évek, hogy 300-350 diák jár a gyöngyösi gimnáziumba, ami óriási szám ebben az időszakban, tehát egy 300 fős iskola a török alatt az oszmán birodalomban. Tehát ez egy egészen fantasztikus, mondjuk kulturális misszió volt.
Nagy fordulat a törökök kiűzése 1686. Milyen lehetőséget kap ekkor a rend?
A rend óriási lehetőséget kap, hiszen igazából lényegében szinte azt lehet mondani, hogy oda mehettek volna, ahova akarnak. A nagy gátja ennek az expanziónak, ami egyébként korábban is, tehát ez már a Pázmány időszakban, vagy a 17. század folyamán végig megvolt, hogy nincs elég emberük. Tehát egész egyszerűen, ahogy a jezsuita forrásokban folyamatosan föltűnik, ez a bibliai idézet, hogy az aratás sok, az arató munkáskész pedig kevés, tehát hogy ez folyamatosan, és a török kiűzése után ugye hirtelen egy egész országrész nyílik meg, majd ugye az erdélyi fejedelemség bukása után, majd Habsburg kézre kerülése után, ott is óriási lehetőségek vannak, akkor még olyan új munkaterület, mint például az Egyházi Unió Erdélyben is, tehát hirtelen sokszorosát, annak a jezsuitának a sokszorosát tudta volna alkalmazni az ország, mint ami rendelkezésre állt. 1700 körül nagyjából 1000 jezsuita él Magyarország területén, hát ennek a többszörösére lett volna szükség, így aztán végül is megosztoznak más rendekkel, ugye a ferencesek is addigre már magukra találnak, a pálosok is ismét fontosak lettek, és a tanítórendek közül a 18. században pedig hát a piaristák lesznek azok, akik betöltik azokat az űröket, azokat a fehér foltokat, ahova a jezsuiták nem jutottak el.
Megyünk tovább, akkor ebben az újjászervező munkában elérkezünk a vészterhes korszakig, ez a 18. század vége felé, amikor sötét felhők gomolyognak a jezsuita rend felett, lenni, nem lenni, még végül aztán csattan az ostor, és akkor 1773-ban a rend megszűnik. Hogyan éri meg ezt a magyar rendtartomány? Nevezzük így.
Igen, minden rendtartomány rosszul éli meg, nyilván a magyar rendtartomány is, és talán itt még azért is, mert azok az események, amelyek elvezettek az 1773-ban bekövetkezett feloszlatáshoz, azok igazából nem a közép-európai események voltak. Tehát Közép-Európa elszenvedője azoknak a politikai küzdelmeknek, amelyek részben a gyarmatosítással, részben pedig a spanyol és a francia abszolutizmus és az egyház közötti konfliktusokkal függenek össze. Tehát igazából véve van egy helyzet, egy egyházpolitikai helyzet Európa nyugati felén, elsősorban a latin országokban, Közép-Európában ebből szinte semmit nem érezni. Magyarországon mondjuk a felvilágosodás is csak rendkívül korlátozott mértékben, és egyébként jelentősen egyházi közvetítéssel jelenik meg. Tehát igazából nagyon finoman fogalmazva, Magyarországon nem érett meg a helyzet a feloszlatásra, derültékből a villámcsapás, nem is nagyon tudnak vele mit kezdeni. Ott van az a töménytelen iskola, ami hirtelen tanár nélkül marad, és akkor ezeket megkapják más szerzetes rendek, ahol persze sem tanári gyakorlat, sem hivatás, sem képzettség, semmi nincsen. Tehát, hogy én azt lehet mondani, hogy ez egy óriási kulturális kár volt magyar szempontból, nem csak egyházi szempontból, hanem magyar nemzeti kultúra szempontjából is.
Mit csináltak a feloszlatás után a magyar jezsuiták, és mit csináltak az iskoláikkal azok a rendek, akik megkapták ezt tőlük?
Ez igazából egy olyan terület, ami még szokták ezt mondani, de itt tényleg igaz, hogy további kutatásokra vár. Tehát ez a korszak a magyar egyháztörténetnek viszonylag kevésbé kutatott. Ugye megkapták más rendek, például a pálosok, aztán majd később ferencesek, amikor a pálosokat is.
Vagy a bencések gyűlölet.
Igen, azok már egy későbbi történet, tehát amire ez azt lehet mondani, hogy beáll ismét egy oktatási struktúra, egy olyan oktatási struktúra, amit a pápa szétver, ugye 1773-ban, az a 19. század első fele, a szerzetesrendek még egy nagy feloszlatási hullámon esnek. Hát ez ugye második József, igen, aki beszünteti azokat a rendeket is, akik jó részt megkapták ugye a jezsuiták iskoláit, és utána 1802-ben a visszaállítás feltétele az a monasztikus rendek számára, tehát a bencések, ciszterciek, premontrejek, hogy átveszik ezeket az iskolákat, és akkor igazából elindul egy új tanítórendi struktúra, generációnak a kiképzése, és azt lehet mondani, hogy a 19. század első harmadára, derekára már föláll egy olyan rendszer, amit tulajdonképpen megint egy értékes és jól működő iskolarendszer, ezekkel a bencés, cisztercés, premontrei iskolákkal, amiből, de ebből az újjá születésből ugye a jezsuiták kimaradnak, hiszen ők majd csak 1854-ben térnek vissza Magyarországra, visszaállításuk után 40 évvel.
Köszönöm a beszélgetést!
Én köszönöm!
A Molnár Antal történésszel készített stúdió beszélgetésünket hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik Önöktől a mai műsor szerkesztője, Vértesi Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus.
Mária Rádió.